Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Török Gábor politikai jellemző, a beszélgetés délután egy órától rögzítjük a beszélgetést a rádióban, ezért most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
2019-ben két választás is lesz, egy európai parlamenti meg egy önkormányzati választás. Lehet-e köztük valamilyen módon fontossági sorrendet állítani, vagy nem?
Szerintem lehet, a tétet tekintve is, és az esélyeket tekintve is. Szerintem a legfontosabb elemzői mondat ezzel a két választással kapcsolatban az, hogy nagyon más logikával működnek, és nagyon más képet is fognak szerintem mutatni a magyar politikáról. De hogyha a fontosságot kérdezi, akkor azt gondolom, hogy míg az európai parlamenti választásnak igazán belpolitikai tétje nincs, ugyanakkor az európai jelentősége az kiemelkedően nagy. Ezzel szemben az önkormányzati választásnak azt hiszem, hogy van belpolitikailag is értelmezhető tétje, és sokkal kevesebbet tudunk ma még róla előre, mint amit például már az európai parlamenti választásról tudunk. Ugye az európai parlamenti választás egy egyszerű listás választás, amely szemben a parlamenti vagy az önkormányzati választással semmilyen módon nem kényszeríti integrációra, együttműködésre a politikai erőket, ezért az egy pártsorrendet fog mutatni. Ráadásul minden politikai erő abban lesz érdekelt, hogy a saját politikai érdekei alapján induljon rajta. Ezért azt gondolom, hogy az a magyar politika nagy kérdéseivel kapcsolatban igazán nem fog visszajelzést adni, és azért azt feltételezem, hogy a következő néhány hónapban olyan fordulat nem fog bekövetkezni. A magyar belpolitikában ennek nagyon kevés csekély esélyét látom, hogy a végén ne azt lássuk, hogy a leadott szavazatok közel fele a Fideszre esett, a többi pedig, a másik fele pedig valahogy szétosztódik majd az ellenzéki politikai erők között. Ez szerintem belpolitikailag komoly átrendeződést nem fog hozni. Ugyanakkor az ellenzéki pártok számára mégis lesz jelentősége, mert az önkormányzati választás előtt mutat majd egy egymáshoz viszonyított sorrendet, ami még befolyásolhatja az önkormányzati választásokra való felkészülést. Ez egyébként az ellenzék számára egy nehéz helyzet, mert ha nem lenne az európai parlamenti választás, már most foglalkozhatnának azzal a választással, amely számukra valóban téttel, jelentőséggel bír, és ráadásul már elkezdhetnék az ahhoz szükséges, hogy ott sikeresebben szerepeljenek a korábbiaknál az ahhoz szükséges együttműködéseket. Ugyanakkor az európai parlamenti választás pedig pontosan arra ösztönzi őket, hogy ezeket ne kezdjék el addig, és várják meg annak az eredményét, és annak fényében vagy annak tudatában folytatódhassanak, vagy indulhassanak kell ezek az együttműködések, viszont akkor már csak néhány hónap áll rendelkezésükre. Szóval nem egy egyszerű helyzet szerintem az ellenzék számára, miközben a kormányoldal szempontjából sokkal egyértelműbb és sokkal kiszámíthatóbb ez a pálya, vagy legalábbis annak látszik most.
Az MSZP párbeszédre is úgy gondolja, hogy végül külön fognak neki menni az európai parlamenti választásnak. Hát Tóth Bertalan és Karácsony Gergely itt mondta, hogy ez a szövetségük, ez együtt tart.
Nem, azt nem gondolom, hiszen ha a pártok meg is kapják százalékosan vagy arányosan a leadott szavazataiknak megfelelően a mandátumokat, a küszöb itt is működik. Tehát nyilvánvalóan egy olyan párt esetében, amely nem lehet abban biztos, hogy látható támogatottsággal rendelkezik, tehát hogy az 5%-ot megközelíti. Igen, annak az esetében nyilván megvan ez az integrációs kényszer, és azért ebből a szempontból nem is a Párbeszéd az egyetlen ilyen politikai szereplő ma már. Hogyha a közvéleménykutatásoknak hihetünk, akkor sem az LMP, amely egyre rosszabb eredményeket produkál, sem a némileg javító, az eredményei javító Momentum nem mehet biztosra abban, hogy mandátumot szerezhet ezen a választáson. A többiekről, a még kisebbekről pedig nem is beszélve. Nyilván, amiről az előbb beszéltem, az a Jobbikot érinti, a Demokratikus Koalíciót, az MSZP-t a Párbeszéddel közösen, és onnan már azért az LMP-től lefelé valóban megjelenik az a kérdés, hogy nem lenne érdemesebb inkább valakivel együttműködésben indulni, hogy esélye legyen a mandátum szerzésre.
Mi az európai politikai tétje egy európai parlamenti választásnak innen Magyarországról, Budapestről nézve?
Szóval nagyon érdemes szerintem azt elkülöníteni, hogy nyilván a magyar belpolitikára gyakorolt hatása az európai parlamenti választásnak csekély lesz, hiszen részben kiszámítható az eredménye, vagy egy bizonyos sáv határon belül belátható előre, hogy mi lesz az eredménye, és ez nem fog átrendeződést hozni a magyar politikában. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az 1979 óta tartott közvetlen európai parlamenti választások sorában bár nem szeretem ezt a, ez a legjelentősebb, de mégis most azt kell mondani, hogy talán ez az egyik legjelentősebb választásnak ígérkezik, részben amiatt, mert az európai pártrendszer, vagy a kialakulóban lévő európai pártrendszer az recsegropog, és kiszámíthatatlan az, hogy milyen irányban kik profitálhatnak ezekből a változásokból. Másrészt pedig azért, mert az európai koalíció, vagy az európai döntéshozatalihoz szükséges többség megteremtése ma szerintem sokkal kiszámíthatatlanabb, mint korábban. Az európai parlamenti választás után egészen különleges, a mai tudásunkkal különleges koalíciók is ma elképzelhetőnek látszanak. Szerintem nagyon kevesen vannak ma Európában, akik meg tudják mondani, hogy vajon kik fognak igazán profitálni ebből, hiszen lehet, hogy egy politikai erő úgy erősödik, a befolyása, a döntéshozatalra gyakorolt hatása úgy erősödhet, hogy egyébként a támogatottsága pedig csökken, és ez fordítva is elképzelhető, hogy egy csökkenő növekvő támogatottság mellett a befolyása csökkenjen. Mire gondolok? Ugye ma az európai politikát alapvetően a néppárti és baloldali szociáldemokrata elöknek a közös kormányzása jellemzi, egy sajátos nagy koalíció. Ez sokféle irányban mozdulhat el. Könnyen elképzelhető az, hogy a néppárt erősödik, és ezáltal a befolyása jelentősebb lesz a döntéshozatalban. Elképzelhető az is, hogy valami fajta baloldali liberális erőretörés lesz, már ami azt illeti, hogy összességében a döntéshozatal formájában. És elképzelhető az is, hogy a radikális jobb oldal olyan mértékben erősödik meg, hogy nehezen lesz elképzelhető egy nélküle létrehozott valami fajta európai konszenzus, vagy európai többség. Tehát ugye, amikor arról beszélünk, hogy ki irányítja Európát, akkor itt sok minden dologról beszélünk. Beszélünk nyilván a nemzetállamok élén való kormányzásról is, ez is nagyon fontos, de nyilván az, hogy a parlamentben milyen többség jön létre végül, és hogy a parlament által, vagy a parlamenttel együttműködésben létező más szervei az európai adminisztrációnak milyen irányítás alatt állnak, az is ma szerintem még két vagy legalább három irányban nyitott kérdést vet fel. Ezért gondolom azt, hogy az európai parlamenti választásnak összeurópai szinten nagyon jelentős tétje van. Nyilván még egyszer Magyarországról nézve ez a tét nem látszik ilyen jelentősnek, és nem is lesz ilyen jelentős a magyar belpolitikát illetően, de miután a magyar belpolitika is egy európai környezetben zajlik, ennek igenis lesz tétje, vagy van tétje.
Adásunk idején már sokadik napja összeellenzéki tüntetéssorozat zajlik Budapesten és vidéki városokban is. Ez az európai parlamenti választási felkészülésük szempontjából neki jól jön, vagy nem jól jön? Ha azt a tételt elfogadjuk, hogy végül önállóan fognak indulni, de most együtt menetelnek.
Szerintem az ellenzék szempontjából a 19-es májusi európai parlamenti választásnak ismétlem csak csekély jelentősége van, és mindaz, ami most történik, az nyilván nem 2019-re, hanem a következő parlamenti választásra nézve bír jelentőséggel. Azt gondolom azért, hogy miközben én a tavaszi parlamenti választáson azt gondoltam, hogy egy ideig nem nagyon lesz érdemes a magyar belpolitikát követni, mert igazán strukturális jellegű változások nem történhetnek. Ezeknek a mostani tüntetéseknek, és nem is igazán a tüntetéseknek, hanem sokkal inkább a tüntetések kapcsán látszó politikai mozgásoknak, mégis számomra váratlanul, mintha lenne némi jelentősége, vagy van jelentősége, nem akarom ezt csökkenteni. Jelesül az, hogy a 8 és fél éven keresztül megingathatatlannak látszó politikai konstrukció, amit ugye centrális erőtérnek nevezett el Orbán Viktor, és aminek a lényege az volt, hogy az ellenzék együttműködésre képtelen és erősebbek a közöttük meglévő belső ellentétek, mint a kormány oldallal szembeni fenntartásaik, az hát finoman szólva recseg ropog. Bár erre láttunk korábban is jeleket, azért a 2018-as parlamenti választás végső soron mégis ennek az ellenkezőjét mutatta meg. Szavazói szinten működött valami fajta ellenzéki átjárás, de a politikai elitek szintjén kevésbé. Most arra pedig számomra, még egyszer mondom, azért alapvetően váratlan módon azt látjuk, hogy az ellenzéki politikai erőkön belüli ellentétek, amelyek nyilván ma is megvannak, azok legalábbis a politikai nyilvánosság számára elmosódnak, vagy úgy tűnnek, mintha elmosódnának. És hát azért, ha megnézi például a tegnapi tüntetéseken történteket, ahol a Vadai Ágnes, a DK képviselője, és Varga Dam Andrea, a Jobbik képviselője egymás mellett állva kart karba téve lépett fel a színpadon, vagy látja azt, ami az állami televízióban történik ezekben a percekben is, ahol ellenzéki politikusok Jobbiktól a DK-ig az MSZP-n át együtt próbálják érvényesíteni a jogaikat. Ez szerintem egy új fejlemény a magyar politikában. Ugyanezt lehetett egyébként látni a múlt heti parlament, botrányos parlamenti ülésen is. Minthogyha az, amit eddig mondtunk, hogy ellenzékek vannak Magyarországon, és amit egyébként az EP választáson is látni fogunk majd, az egyébként hát inkább egy ilyen ellenzéki egységesülő, legalábbis a Fidesz-szel való szembenállásában egységesülő ellenzéké kezdene változni. Ez szerintem egy új fejlemény, amit nem most kell elemezni, vagy most is lehet elemezni, de aminek nem most lehet jelentősége, hanem a legelőször majd a 19-es őszi önkormányzati választáson, és még inkább a következő parlamenti választáson, ami persze még nagyon messze van, és nem akarnék nagyon előre szaladni, de szerintem hát ostobaság lenne úgy tenni, mintha ez a változás nem látszana most éppen bekövetkezni. De
ugyanazok a szereplők az ellenzéki oldalon, a Jobbik időközben hasad. Az LMP-nél ugyanilyen hasadási folyamatok játszódnak le. Ugyanolyan helyi értékű szereplők fognak most össze, mint a választás előtt foghattak volna?
Hát azért a szereplőknek a kontinuitása azért az elég jelentős. Tehát nyilván...
Szél Bernadett miniszterelnök jelölt volt, már nem az. Hadházi nem is tagja a pártnak talán. Független képviselők.
Nyilván, de ha mondjuk csak azt nézi meg, hogy a tegnapi tüntetésen kik álltak ott a színpadon, hát ott minden parlamenti politikai erőből, az LMP-ből is láttunk képviselőnőt, akik ugyanazt a fehér sapkát viselve mutatták az egységüket, látványosan próbálták ezt demonstrálni. Emlékezetem szerint ilyen nem történt Magyarországon korábban, ahogy egyébként a parlamenti politikai performanceban is, lehet, hogy külön közvetítésben, de mégis mintha valami fajta együttműködést lehetett volna feltételezni ezen politikai szereplők között. Tehát én nem azt állítom, hogy az ellenzék egységesül, de azt állítom, hogy legalábbis a kormánnyal szembeni politikai megnyilatkozásaikban láthatólag ma már kevésbé izgatja őket az, hogy a különállásra is hangsúlyt helyezzenek. Ez tényleg nem így volt korábban, hát itt nyilvánvalóan egymástól elkülönült részek vettek részt a politikai vitákban, és az ellenzék különböző szereplői mindig kényesen ügyeltek arra, hogy nyilvánosan, látványosan reprezentálják az egymástól elválasztó vonalakat. Hát egy DK-s a Jobbikkal nem működött volna együtt, ugyanez fordítva nyilvánvalóan. Még hatványozottabban igaz volt, az LMP is folyamatosan igyekezett ezt a különállását fenntartani, és mondom még egyszer, szerintem a következő hónapok ezt újra fel fogják erősíteni, de mégiscsak mintha ezek a falak azért ledőltek volna, és azért ennek van jelentősége. Mondom, nem akarok messzire szaladni, de mondjuk a 19-es őszi és a 2022-es parlamenti választás szempontjából, ha ez valóban bekövetkezik, az egy új helyzetet eredményezhet.
Nem fog elkezdődni az a folyamat, ami például Tóth Bertalan napi posztjánál már elkezdődni látszik, aki azt mondta, hogy nálam a teljes ellenzék. Vagyis, hogy valaki akar majd ennek is a vezetője lenni.
Nyilván, persze. Hát... Mert például, ha arról beszélünk, hogy milyennek a mostani helyzetnek a sajátossága, az pont az, hogy nincs vezetője. Ugye a Jobbik gyengülése óta ma már azt sem lehet megmondani, hogy ki az ellenzék legerősebb politikai ereje, és nyilvánvalóan az európai parlamenti választás az pontosan arról fog szólni, hogy ezen pártok belső küzdelmei azok elsősorban e körül forognak majd, de sem személyi, sem szervezeti vezetője ma nincs ennek az ellenzéknek, és szerintem ez hosszú ideig így fog maradni, és nyilván ez a kormány oldalnak rettenetesen kedvező. Ugyanakkor az a helyzet, ami azért az elmúlt 8 évet végig jellemezte, és ami a legkedvezőbb volt a kormány oldalnak, az mintha elkezdett volna megváltozni. Én csak ennyit állítok, semmi többet.
Ugye a fideszesek azt mondják, hogy ez a tökéletes alkalmatlanság és arrogancia példája, amit az ellenzék most produkál. A résztvevők pedig azt mondják, hogy most meg kell mutatniuk azt, amit egyébként joguk van megmutatni. Mi dönti el, hogy melyik olvasat lesz uralkodó?
Szerintem egyik olvasat sem lesz uralkodó, mert amit ma látunk az az, hogy két Magyarország van nyilvánvalóan, nem csak a politikai üzenetekben, de ezen üzenetek befogadásában is, és személyesen is ezt tapasztalom, és a közvéleménykutatások is ezt igazolják vissza, hogy ezen két narratíva között ma már tulajdonképpen még a tények tekintetében sincs semmifajta egyezőség. Tehát aki két teljesen más valóságot mutat be a média, és beszélnek a politikusaik is ennek a két tábornak arról, hogy mi történt, és nyilvánvalóan a választóik vagy a követőik is ennek megfelelően két teljesen különböző következtetést fognak levonni belőle. Tehát tulajdonképpen a helyes válasz nem is az lett volna, hogy egyik sem, hanem hogy mind a kettő, tehát mind a két narratívának, amit ön mond a most történő eseményekről, meg lesz a nagyon jelentős követő tábora. Ez csak tovább fogja erősíteni azt az egyébként is meglévő sajátosságát a magyar politikának, hogy itt még az alapvető események vagy tények tekintetében sem lehet egyetértésre jutni. Nyilvánvalóan, hogy ez hova vezet ezzel kapcsolatban, nem feltétlenül egy politikai elemzőnek kellene következtetéseket levonni, ezt nálam mások sokkal jobban meg tudják tenni, de az kétségtelen, hogy ez nem egy kedvező folyamat vagy fejlemény.
Miből fogjuk tudni, hogy ki profitált többet ebből a mostani konfliktusos helyzetből, a Fidesz, vagy a másik oldalon álló szétaprózódott ellenzéki csoportok? Kutatásokból?
Természetesen ennek van értelme, hogy ezt így mérsékelt értelme, hogy hónapról hónapra nézzük, hogy hogyan alakul az egyes táboroknak a támogatottsága, és megpróbáljuk ezzel kapcsolatban következtetéseket levonni, hogy ki jött ki jobban ezekből az eseményekből. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy szerintem itt most a 18-as választással, ahogy ezt több helyen hangsúlyoztam, hosszú időre eldőltek fontos politikai kérdések Magyarországon, ezért én mérsékelten tartom értelmesnek azt, hogy méricskéljük, hogy melyik politikai erő éppen hogy áll. Igazán itt téttel bíró esemény először 2022-ben történhet szerintem a parlamenti választásokon, és az sem biztos, hogy akkor már eljut odáig. Eljutnak odáig a politikai folyamatok, hogy ez megtörténhet, de én azt gondolom, hogy mindaz, ami ma történik, annak a jelentősége 22-ből visszanézve érdekes. Tehát azt teljesen érdektelennek gondolom, hogy 19. januárjában akkor erősödik-e 2%-ot valamelyik politikai erő vagy sem. Mindennek majd 22-ből visszatekintve lesz értelme, hogyha például az, ami most történik, az elvezet oda, hogy az ellenzék képes lesz egységesen, legalábbis taktikailag vagy stratégiailag egységesen indulni a következő választásokon, és ehhez mondjuk ez a mostani eseménysorozat hozzájárul, akkor nyilván ennek az ellenzék lesz a nyertese, még akkor is, ha most egyébként azt látjuk, hogy a következő hónapokban valamelyik pártjuk gyengült 2%-ot, és a kormány oldal erősödött. Ha meg nem, akkor nyilvánvalóan hiába látjuk azt a következő havi preferenciában, hogy valamelyik politikai erő fölment 2%-ot, tulajdonképpen az egész csak konzerválta a jelenlegi helyzetet, ami pedig nyilvánvalóan a kormány oldalnak kedvező. Szerintem ezt a szemüveget, vagy ezt a dimenziót érdemes használni akkor, amikor most a politikai eseményeket nézzük, és szakítani érdemes szerintem, legalábbis nekem ez az elmúlt 8 év tapasztalata, azzal az elemzői felfogással, amelyik minden este próbál meg eredményt hirdetni, hogy ki nyerte a mai napot. Nem napokat kell egy ilyen strukturális helyzetben, amikor alapvetően az ellenzék hátránya strukturális jellegű, tehát a politikai térben van, ott igazán nem ilyen taktikai győzelmek lényegesek. Ezért is hiba, hogyha az ellenzék például arra használja mindezt, ami most történik, hogy be tudjon kerülni a hírekbe. Ez érdektelen. Nem ez a lényeg szerintem. Az ellenzéknek a strukturális hátrányának a leküzdésén kellene dolgozni, amiben sok minden benne van, erőforrás különbség is, de benne van az ellenzék belső megosztottsága is, és mondjuk vezető nélkülisége. Ha az ellenzék 3 év alatt le tudja győzni ezeket a hátrányokat, tehát vezetőt talál, szervezetileg, vagy legalábbis politikailag, taktikailag egységesül 2022-re, akkor nyert, ha nem, akkor teljesen mindegy amúgy egyébként, hogy hányszor és hányan nézik meg ezeket az élő közvetítéseket.
De ha 10 év alatt mindez nem sikerült, a szervezeti problémákat nem oldották meg, nem alakítottak ki maguknak saját vezetőket, nem döntötték el, hogy ki vigye tovább a boltot, akkor most miért döntenék el?
Hát én is így gondolom, vagy hajlamos vagyok erre a gondolkodásra. Nyilván, hogyha egy erdőben megyünk befelé rossz irányba 9 évig, vagy 8 évig, akkor fene tudja, hogy mi az, amitől mégis megfordulnának, de most mégis, mintha úgy tűnne, hogy megfordultak egy rövid pillanatra, vagy legalábbis megálltak. Ez szerintem, ezért mondom, hogy ebben ennyi a figyelemre méltó. Nem az a figyelemre méltó, hogy 42 ezeren nézik-e az élő közvetítést, vagy mi történik, hanem az, hogy egy távolról látszó képen, amikor látjuk, hogy az ellenzék rossz irányba gyalogol, most hirtelen, mintha egy kicsit jó irányba gyalogolna, és még egyszer nem azért, mert sokan nézik, hanem azért, mert egy strukturális problémát, mintha megoldana az ellenzék.
hogy látja, tudatosan a következő választási kampányuk része ez, vagy inkább sodródnak az eseményekkel, mert adódott egy lehetőség?
Hát egyrészt azért van egy tanulási folyamat a politikában, mert ezt sokszor elmondtuk, már aztán mégsem nagyon lehetett mindig ezt látni. Tehát nem tartom azt sem kizártnak, hogy az ellenzék eljut, vagy az ellenzék bizonyos politikai szereplői eljutnak bizonyos következtetések levonására, de azért valószínűbbnek gondolom azt, amit ön mondott, mert ez látszik inkább. Tehát nem a megtervezettséget, a tudatosságot lehet annyira látni, hanem inkább szerintem ezt a sodródást, vagy legalábbis alkalmazkodást a politikai helyzethez. Az, ami történt abban, én nem az ellenzéki vezetők előrelátását látom. Én követtem például tegnap éjszaka ezeket a felvételeket, és őszintén szóval nem azt láttam, hogy nekik az A terv mellett van még B, meg C, meg D, hogy akkor mit csináljunk. Inkább az improvizációt lehetett látni, és egyébként is, mintha inkább a tömeg vitte volna őket oda, és nem ők vitték oda a tömeget, vagy nem ők irányították a tömeget, de mégis most kivételesen, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy kivételesen, mert 8 év hát szerencsétlenkedése, stratégiai hibái után, most mintha ezek az alkalmazkodások, vagy ezek a válaszok inkább a számukra szerencsésebb irányba mutattak volna. Ez lehet, hogy persze csak véletlen, vagy egy időleges helyzet eredménye, de mondom, és ezt többször elmondtam már, engem is meglepett az, ami történt.
De azokhoz a kérdésekhez, ha eljutnak, hogy mit fognak együtt csinálni a jobbikosok, meg a DK-sok, erre van értelmes válasz? Azon túl, hogy alkalmanként felállnak egy színpadra, amikor majd együtt kell politizálni, az milyen lesz?
Nyilván, tehát ez 1000 millió buktatója van ennek a folyamatnak, ugyanakkor itt azért alapvetően a stratégiai dilemma az a választási rendszerhez kötött. Tehát a jelöltállítás az, amit a jelöltállítás kérdése problémája az, amit az ellenzéknek meg kell oldania. Ha hajlandóak az ellenzéki pártok, már pedig most úgy látszik, közös politikai rendezvényekkel részt venni, akkor innentől azért nincs az olyan nagyon messze, hogy hajlandóak legyenek arra, hogy koordináltan, egymással egyeztetve indítsanak jelölteket például a választáson.
Mit fognak mondani a választóiknak otthon? Hogy ez a taktika? Nyeljétek le?
Hát most mit mondanak, amikor a DK-s meg a jobbikos ott áll egymás mellett? Melyik a nehezebb? Tehát melyiket nehezebb elmagyarázni? Azt, hogy közösen tüntetünk, vagy azt, hogy kötöttünk egy megállapodást, amely alapján mondjuk a 23 megyei jogú városból mi 6 helyen fogunk polgármestert állítani, a többi helyen pedig a más ellenzéki pártok polgármester jelöltjei támogatjuk.
Szerintem nem kell komolyan venni, amit korábban mondtunk egymásra, hogy ti kommunisták vagyok, ti meg nácik.
De hát én azt mondom, hogy tehát a fal nem akkor fog ledőlni, hát most dőlt le. Hát sokkal nehezebb szerintem valaki mellé odaállni a színpadra, és felemelni a kezét, mint azt mondani, hogy kötöttünk egy megállapodást. Tehát azt gondolom, hogy ennyiben megteremtődtek a feltételei annak, hogy az ellenzék az egyfordulós választások, ilyen az önkormányzati és a parlamenti, számára most jelenleg hátrányos struktúráját, azt mégis valahogy megoldja.
Török Gábor politikai elemző az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is követhetik. Hírek következnek, utána innen folytatjuk.